Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét.
Ezúttal is a migráció hárulhat Európára, abból a konfliktusból, amelyet az Egyesült Államok, majd később a NATO szövetséges országok idéztek elő Afganisztánban. Az uniós belügyminiszterek keddi tanácskozásán azonban arról döntöttek, nem a 2015-ös irányt követik. Részletek hamarosan. Előtte azonban arról, hogy az Európai Parlamentben szerdán ismét a magyar jogállamiság volt napirenden. Az ELTE nemzetközi jogi tanszékének docense szerint, amennyiben jogi szempontok érvényesülnek, akkor az Európai Bizottság e hónap végéig sem fogadja majd el a magyar helyreállítási tervet, így nem jöhet az ehhez rendelt több milliárd euró. Mindeközben Magyarország keresete az Európai Bíróság előtt van, amely a jogállamisági mechanizmus alkalmazására vonatkozik. Kende Tamás nemzetközi jogászt kérdezem.
A tavalyi év végén azzal fogadták el tulajdonképpen a 7 éves költségvetést, és egyszer mind a jogállami kondicionálásról szóló rendeletet, hogy egy politikai alkú is született, amely politikai alkúnak a bizottság elnöke is a részese volt, amely politikai alkú tulajdonképpen arról szólt, hogy Lengyelországnak és Magyarországnak időt adnak arra, hogy a jogállami kondicionalitásra vonatkozó rendelettel kapcsolatos érvényességi aggályaikat a bíróságon teszteljék, és csak azután indulhatnak el a különböző jogalkalmazási eljárások a rendelet alapján, hogy a bíróság kimondta, hogy ez a rendelet egyébként érvényes. Magyarország szerint nem az.
És ugye ennek az első része az volt, amikor tavasz elején Magyarország és Lengyelország az Európai Bírósághoz fordul, amely arra tett ígérletet, hogy sürgősségi eljárásban ezt megvizsgálja, és akár talán még idén döntés is születhet. Kérdésem első fele erre vonatkozik, hogy születhet döntés még ebben az esztendőben?
Ez elben nem lehetetlen, de nem is nagyon valószínű. De elben lehetséges, hogy ez még belefér, és ide megszületik ez az ítélet. Igen.
A kérdésem másik fele pedig arra vonatkozik, hogy az Európai Parlament viszont sürgeti az Európai Bizottságot, hogy indítson jogállamisági eljárást Magyarország, illetve Lengyelország ellen, mert hogyha nem, akkor beperli a testületet.
Itt igazából nem jogállamisági eljárásról van szó, elnézést, hogy közbeszólok, mert valójában itt arról van szó, hogy alkalmazza a kondicionálitási rendeletből fakadó szabályokat, és hogy gyakorlatilag tegye a jogállamisági feltételektől függővé bizonyos kifizetéseknek a végrehajtását. Ugye a rendeletet, amikor elfogadták, az eredeti elképzeléshez képest egy jóval szűkebb körre fogta a jogállami kondicionálitást, de mégiscsak van egy ilyen fajta feltételesség bizottságon, ennek a feltételességnek az alkalmazását kéri számon a parlament.
Van jogi relevanciája annak a pernek, hogy ezt meglépje az Európai Parlament?
Az Európai Parlament tulajdonképpen azért fenyegeti perrel az Európai Bizottságot, hogy felgyorsítsa tulajdonképpen a jogalkalmazást, elérje azt, hogy a bizottság is foglalkozzék ezzel a kérdéssel, és tűkönüljön. Annak az esélye, hogy a bizottságot elmarasztalja ebben az esetben az Európai Bíróság, és ez kihat, a magyar kifizetésekre, az minimális. Azért, mert ha a parlament mulasztás miatt beperzi az Európai Bizottságot, akkor annak az eljárásnak mondjuk a minimális időbeli szükséglete 12-16 hónap. 12-16 hónap múlva az Európai Bizottság már valószínűleg régen alkalmazni fogja azt a rendeletet. Tehát ennek a peres fenyegetésnek inkább általános, vagy inkább elméleti jelentősége van. A parlament, az oroszlán körmeit teszteli, és tényleg azt akarja elérni, hogy a bizottság készüljön föl ennek a rendeletnek az alkalmazására, de a perimitással konkrétan nem tudja felgyorsítani a jogszabály alkalmazását. Az általános, az elméleti kérdés az ugye az, hogy mondhatja azt a tagállamok vezetőjéből álló Európai Tanács, hogy fogadjunk el egy jogszabályt, de azt egyelőre ne alkalmazzátok majd csak akkor, ha. Tehát gyakorlatilag a tanácsi politikai vezetés jogosult-e a jogszabályoknak ilyen szelektív alkalmazására utasítást adni a bizottságnak. Ez az elméleti kérdés.
Azt ugye már az elmúlt évek tapasztalataiból láthatjuk, hogy az Európai Parlament az kőkeményen politikai alapon működik, hát ez egy politikai testület. A kérdés az, hogy mennyire működhet politikai szempontok alapján, vagy csak pusztán jogi szempontokat kell, hogy figyelembe vegyen mondjuk az Európai Bíróság, illetve az Európai Bizottság.
Hát az Európai Bíróságnak alapvetően jogi szempontok alapján kell döntéseket hoznia.
Mert ugye a magyar kormányzat, illetve sokan mások is, hogy a nem tetsző ítéletet hozza az Európai Bíróság, azt mondja, hogy politikai szempontokat vettek figyelembe.
Én nem látom ezt, hogy az Európai Bíróság általában ilyen politikai döntéseket hozna. Nyilvánvalóan az Európai Bíróságon is emberek ülnek, bírák ülnek, akik nem kizárólag elszigetelt jogi kérdéseket vizsgálnak, vannak, lehetnek céljaik, először eldönthetik, hogy ők igazából hogyan szeretnének dönteni, de ahhoz megkeresik a megfelelő jogi érveket. Egyébként minden bíróság tulajdonképpen így működik.
Az Európai Bizottságnál mi a fontosabb ön szerint? A jogi érvek vagy a politikai?
Az Európai Bizottság is egy politikai. Az egy politikai, szintén egy politikai testület, ami a jogszabályok keretei között működik. Nagyon szigorúan mindent megtesz, hogy a jogszabályoknak megfelelően működjön, ahogy az Európai Parlament is megpróbál a jogszabályok keretei között működni.
De az Európai Bizottság döntéseinél, vagy határozatainál melyik ön szerint a fontosabb? A jogszabályok mentén való döntéshozatal, vagy pedig a politikai szempontok?
Politikai szempontok határozzák meg, hogy az Európai Bizottság milyen irányba megy, és megnézi a jogi kereteket, hogy ezeket ne haladja meg. De a politikai szempontok az elsődlegesek.
A helyreállítási csomag kitolása, tehát annak az elfogadásának a kitolása szeptember végéig, a tárgyalások meghosszabbítása, ez inkább politikai ok ön szerint, vagy jogi, amivel a bizottság érvel, hogy még van mit áttárgyalni?
Ugye nem tudjuk, hogy mi a valóság, ugye nem tudjuk pontosan, hogy a magyar állam mit terjesztett elő a helyreállítási csomagban, és azt sem tudjuk pontosan, hogy az Európai Bizottságnak melyik elemekkel kapcsolatban van kifogása. Az Európai Bizottság által megfogalmazott általánosabb kifogások, azok a közbeszerzési rendszerrel és a bírósági függetlenséggel kapcsolatosak. Hogyha az Európai Bizottság ezeket a fogalmazunk, hogy általánosabb kifogásai fenntartja, akkor szeptember végén sem lesz folyósítása a helyreállítási csomagból, mert hogy teljesen valószínűleg, hogy szeptember végéig a magyar állam a bírósági rendszert és a közbeszerzési rendszert is meg tudná reformálni. Ha az Európai Bizottság valamiért, és ezek politikai okok lehetnek, elengedi ezeket a kifogásait, akkor viszont nem lehetetlen, hogy a tárgyalások szeptember végéig lezáruljanak.
Kende Tamás nemzetközi jogászt, az ERTE nemzetközi jogi tanszékének docensét hallották.
Brüsszeli hét.
Az Inforádió Európai Uniós hír és háttérműsora.
Az uniós belügyminiszterek el akarják kerülni a 2015-ös helyzetet, ezért nem támogatják az afgán menekültek tömeges európai befogadását. A részletekről az EU Monitor főszerkesztője beszélt a brüsszeli hétnek. Gyévai Zoltánt kérdezem.
Itt egy több dimenziós, rosszul fogalmazok, de játékról van szó természetesen, hiszen a talib hatalomátvétel több szempontból is nyomás alá helyezte az Európai Uniót, és megint csak ugye politikában is indukál lépéseket. Ugye ezeknek van bizonyos szempontból külpolitikai dimenziójuk, ugye, hogy az Európai Unió kapott egy újabb figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogyha ha valamilyen súlyt akar elérni a világban, akkor mind kell változtatnia. Arra utalnék egyébként, hogy például ugye a kabuli repülőteret 5000 amerikai katona védte arra az időszakra, amíg ugye neki kivonult. Az Európai Unió meg nem volt képes arra, hogy 5000 katonát, pedig vannak tervek most már a Spice-ban, a fiókban gyakorlatilag több évtizede visszamenőleg, de nem volt képes arra, hogy 5000 katonát ugye például hadba állítson, és ők hajtsanak végre hasonló műveletet. Aztán ugye, ami az Európai Unió szempontjából nyilván a legrelevánsabbnak tűnik ebben a helyzetben, az, hogy bár az amerikaiak hozták meg ugye az alapvető döntést a kivonulásról, minden következményei potenciálisan az Európai Uniót sújtatják leginkább, hogyha egy újabb esetleges migránsválságról, menekültválságról, vagy pedig a terrorista veszély fokozásáról van szó.
Mint ahogy te is említetted, ez elsősorban az Egyesült Államok hadművelete volt, és később ehhez, mint szövetségesek, csatlakoztak a NATO tagállamok is. Egyáltalán az Európai Uniónak, amelynek ugye se hadserege nincsen, sem, hát kvázi még elvileg van, de gyakorlatilag nincs egységes külpolitikája se, mit tud ilyen esetekben tenni?
Nagyon röviden a károk minimalizálására tud törekedni, és ennek a jegyében született meg az a tegnapi állásfoglalás, vagy nyilatkozat, amelyet az EU 27 tagállamának a belügyminiszterei fogadtak el, és amiből nagyon kirajzolódik az, hogy tulajdonképpen mindent elkövetnének, megtennének annak érdekében, hogy miközben az Európai Uniós jog és nemzetközi joggal összhangban az igazán veszélyeztetett csoportoknak védelmet nyújtanának, korlátozott mértékben és korlátozott számban hangsúlyozom. Ezzel együtt igyekeznek megúszni egy újabb menekültválságot, magyarán mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetlegesen Afganisztánból elmenekülő tömegek, azok a szomszédos országokban húzzák meg magukat arra az időre esetleg, amíg vissza nem térhetnek. És ennek a célnak fogják valószínűleg alárendelni az egymás követő lépéseket. Ezek több fokozatban állnak. Elsőként is, ami egy kicsit ilyen vágyvezérelt, vágyorientált gondolkodásnak tűnik, megpróbálnak az ENSZ-el összefogva, hiszen az ENSZ még jelen van Afganisztánban, tulajdonképpen egyedüliként, az ENSZ-el összefogva egy humanitáris akciót végrehajtani Afganisztán területén. Miért vágyvezérelt ez? Azért vágyvezérelt, mert ugye minden a talibánoktól függ gyakorlatilag, az ő jó akaratú beegyezésüktől. Ez nem az Európai Uniótól függ. De ugye azt mondta a Johansson-ügyi biztos is, hogy a legjobb módja egy migrációs válság elkerülésének a humanitáris válság elkerülése. Meglátjuk, mi lesz ebből. A második fokozat, vagy veszhetjük ezt védelmi vonalnak azt, hogy felveszik a kapcsolatot a szomszédos országokkal, amelyek hirtelen biztonságos országá minősülnek át a többségük, főleg Közép-Ázsiára gondolok, Pakisztán, Üzbegisztán, Tadzsikisztán és a többi, Türkmenisztán és a többi ország, és nyilván pénzzel és rábeszéléssel megpróbálják rávenni őket arra, hogy ha jönnek majd nagyobb tömegben afgán menekültek, akkor próbálják őket visszatartani. Ez sem lesz egy könnyű feladat, ez sem elsősorban az Európai Unió kezében van. Láttuk ugye a török megoldás, hogy milyen korlátai voltak annak is, még hogyha alapvetően egy sikeres modellnek is bizonyult. És végső, a harmadik fokozat pedig az, hogy ugye miután már láttuk, hogy mintegy 130 ezer embert, és köztük nagyon sok afgánt is, akik a nyugattal együttműködtek, kimenekítettek Kabulból. Most a következő lépésben lesz egy új áttelepítési program is, önkéntes áttelepítési program is, ez pedig kifejezetten a veszélyeztetett csoportokra, nőkre, gyermekekre, idősekre, újságírókra, és minden olyan nőkre vonatkozik, akik állami funkciókat gyakoroltak, töltöttek be, hiszen ők nem kívánott a személye váltak gyakorlatilag Afganisztánban.
Ezt az Európai Unió koordinálja, vagy ők szervezik?
A terv az, hogy még szeptemberben összehívnak egy ilyen nemzetközi áttelepítési találkozót, ahol a terv az, hogy globális legyen, tehát vegyenek részt rajta ne csak az Európai Unió, Kanada, az Egyesült Államok és más Ausztrália és más országok is, és osztozzanak tulajdonképpen a terhekben. Szándékosan nem mondja az Európai Unió, hogy mekkora ez a keret. Erről volt egy vita tegnap, hiszen a luxemburgi külügyminiszter, aki belügyminiszter is egyébként, megpróbált egyfajta célszámot kipréselni a kollégáiból. Ők viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy ennek szívó hatása lenne gyakorlatilag az ember csempészetre vonatkozóan. Látható, hogy az Európai Unió abban az irányba megy, és ez egy jelentős elmozdulás 2015-höz képest, hogy megpróbálja az ember csempészetét és az illegális migrációs útvonalat kivonni a forgalomból, lokálisan, helyben kezelni a válságot, és ehhez pénzt előteremteni, illetve, hogyha vannak olyan veszélyeztetett csoportok, őket viszont akár ideiglenesen, vagy hosszabb időre is áttelepíteni az Európai Unió tagállamaiba, az viszont csak önkéntes alapon történhet.
Releváns a kérdés, hogy miben különbözik, vagy egyáltalán különbözik-e a helyzet a 2015-ös válságtól, ugye amikor a szír háború volt. A kérdés első fele ez, a második fele meg pedig az, hogy lesz-e kötelező betelepítési kvóta.
Igen, tehát valóban, amit most ugye a belügyminiszterek kiizzadtak, hogy így fogalmazzak, hisz, ez egy kiizzadott dokumentum, az azt tükrözi, hogy le akarják vonni a tanulságokat a szíriai, 2015-ös szíriai válságból, tehát hogy azt még egyszer ne ismétlődjön meg, úgy fogalmaztak tulajdonképpen, hogy el kell kerülni azt, hogy menekültek tömegei halmozódjanak fel az Európai Unió külső határainál. Ugye hozzáteszem azt, hogy ez egyelőre nem több egyfajta, megint csak egy vágyvezérelt gondolkodásnál, hiszen attól kezdve, hogyha a talibánok felrúgják mindezt az ígéretet, amit korábban tettek nemzetközi tárgyalásokon, és a 20 évvel ezelőtti rémuralmokhoz hasonló módon gyakorolják a hatalmat, akkor bizony elképzelhető, hogy egy jelentős tömeg fog kiáramlani. Tehát meglátjuk azt, hogy ez mennyire lesz sikeres. Nyilván több mindent kell diplomáciától kezdve, több húron kell játszani az Európai Uniónak. Tehát nagyon kétséges, hogy ez a stratégia be fog-e jönni, de az látható, hogy a megközelítés teljesen változott, hiszen most tényleg csak minimális számú embernek akarnak védelmet nyújtani, és lehetőleg el akarják kerülni azt, hogy az illegális bevándorlás, az illegális módon kerüljenek a menekültek, ugye sok áttételesen számos ország keresztezésével az Európai Unióba. Hozzáteszem azt is, hogy 90%-a általában ezeknek az útrakelőknek férfiak, erők teljében lévő férfiakról van szó. Őket láthatóan az Európai Unió egyértelműen azt mondta, hogy nekik ott kellene maradniuk a környéken legalábbis.
De hogyha mondjuk az Európai Unió határához érkeznek, vagy mondjuk Törökországhoz, akkor mi a helyzet?
Ja, a törökökkel événben van egy megállapodás, ezt a megállapodást éppen frissítik, és nyilván a tárgyalások fel fognak gyorsulni, több pénzt fog kapni, tesznek majd ki az ablakba az Európai Unió részéről, azért, hogy Törökország visszatérjen a korábbi megállapodásnak a teljes végrehajtásához, hiszen a végrehajtás most nem teljes. Tehát nyilvánvalóan ez az egyik része lesz, és ez nem csak azt jelenti, hogy jobban ki kell nyitni az elszényét az Európai Uniónak már most, ugye a több éves keretköltségvetés kezdetén, hiszen más országoknak is fizetni kell majd azt a számlát, amiért ők készek lesznek arra, hogy akár több tízezer vagy százezer afgán menekültet is a területükön ellássanak. A másik kérdés, hogy lesz-e kötelező kvóta, ebből fakadóan nem lesz. Nem lesz kötelező kvóta, és ami ugye, hiszen ez az áttelepítés az egyetlen lehetőség lesz, legális lehetőség lesz, hogy lehet eljutni az Európai Unióban, az pedig természeténél fogva önkéntes alapon működik. Van egy másik kérdés, ami érdekes, hogy felgyorsítja mindez, ami most történik, a tárgyalásokat a migrációs paktumról, ugye, amelyek gyakorlatilag függőben vannak most már hosszú ideje.
Pontosan ezt akartam volna kérdezni, hogy ugye ezt még az előző német elnökség kezdte el, de nem jutott egyről a kettőre.
Igen, úgy látom, hogy ugye bizonyos folyamatokat megint fel fog gyorsítani, mint hogy minden külső kívülről érkező kihívás és válság felgyorsít bizonyos folyamatokat az Európai Unióban. Ez vonatkozik szerintem a migrációs paktum egyes elemeinek az elfogadására, hiszen látható, hogy amiről nem beszéltünk egyelőre azt, ugye, hogy a belügyminisztereknek az is fontos volt, hogy lehetőleg úgy szűrjék meg az Európai Unió területére lépő afgánokat, hogy ne legyenek közöttük olyanok, akik a terrortámadásokat tudják támogatni vagy részt venni ezekben. Ez mindezt elővetíti azt, hogy nagyon fontos lenne elfogadni azt a modernizált új lenyomat levételi rendszert, az Eurodac-nak egy rendszer, amiről még mindig nincsen megállapodás, viszont most már úgy néz ki, hogy nagyon közel állnak a megállapodáshoz, és továbbá pedig van egy olyan javaslata is, ennek a migrációs paktumnak egy olyan eleme is van, amely a beérkezőknek az átvizsgálását szűrésére vonatkozik, és a korábbi szabályokat, úgy tetszik, modernizálja, hatékonyabbá teszi. Úgy gondolom, hogy ezen a két területen mindenképpen lesz előrelépés. Ha viszont van előrelépés, az egy kellő bizalmat képes teremteni a tagországok között. Tehát nem kizárt, hogy itt a migrációs paktum területén felgyorsulnak majd az események. Van másik terület is egyébként, ezt még megvárjuk, hogy mi lesz ezzel, ez pedig valóban a külügyi dimenzió, a külpolitikai dimenzió, hiszen az is, vagyis a védelmi politikai dimenzió, erről éppen a héten folynak tárgyalások Szlovéniában, ahol ugye informális formában találkoznak a védelmi és a külügyminiszterek, hiszen ahogy Borrell, az Európai Unió főképviselője, külügyi biztonságpolitikai Josep Borrell külképviselője mondta, az nehezen elképzelhető, hogy tartható ezek után az, hogy az Európai Unió nem képes egy 5000-es, akár 5000 fős gyors reagálású erőt kiállítani, amely hasonló helyzetekben, mint ami a kabuli repülőtéren volt, kész az hangsúlyozni nem csak az afgán, hanem az európai érdekeket is valahol mértékben képviselni.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Brüsszeli hét. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!